Kiasztott lapot láthatjátok, hogy az igét ma az 1 Péterből fogjuk olvasni, és a második részből, tehát Péter első levele, második rész. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből, az ő csodálatos virágosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Addig Isten igény, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, hálás a szívünk ezekért az énekekért. Köszönjük azt, hogy közösségben lehetünk egymással ma, és közösségben lehetünk veled. Köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk a mi szívünket, úgy, amint van. Kérlek azért, hogy legyél itt közöttünk, te tedd szentté a mi közösségünket. Te adj találkozásokat veled a te igéd által. Kérlek, hogy áld meg Montit, a te igéd hirdetőjét, hogy tudjon megfelelő szócsöved lenni, aki átadja a te üzenetedet számunkra. Kérlek, adj nekünk mind nyitott szívet. Kérlek, hadd, hogy segíts, hogy hagyjuk formálni az életünket, és köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük az evangéliumot, hogy ez lehet a mi életünk, ez lehet a mi váltságunk, ez lehet mindenünk, köszönjük, hogy elküldted a fiadat, és az ő halála és feltámadása életet jelent nekünk. Kérlek azért, hogy legyél itt ma közöttünk. Ezt kérem a te fiad érdeméért. Amen.
Felolvasott igében a harmadik versben Péter idéz az Ószövetségből, konkrétan a 34. Zsoltárból, a 9. vers. És itt ebben a versben azt mondjuk, hogy megízleltet, hogy jóságos az Úr. A 34. Zsoltárban azt olvasunk az új fordításban, hogy érezzetek és lássatok, jó az Úr. Valahogyan, mint gyülekezet, mi azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy az embernek van lehetőség látni és érezni, hogy milyen az Úr. A fordítás itt, az eredeti szó inkább beszél arról, hogy lehet kóstolni valamit. Hogyha az ember kóstol valamit, akkor érzi azt, hogy az milyen jó. A héten egy páran a gyülekezetből mentünk kirándulni, és ez valamit, ami távolja a Klik Zsolt kezdte, hogy legyen egy ilyen őrszi kirándulás, és a Zsolt, amikor ő beszél emberekkel, ő azt mondja, hogy gyere el, kóstold meg, hogy milyen ez a kirándulás. És ha egyszer jössz ezen a kirándulásen, akkor máskor is fogsz jönni. Ő azt mondja, hogy tapasztalni kell valamit, hogy az ember látja, hogy ez jó. Én emlékszem, a 80-as években, amikor még a teológián laktam, és ott néha a teológián úgy döntöttem, hogy én fogok főzni valami különlegeset. És én emlékszem, amikor először készítettem a mexikói ételeket. Akkor nem volt mexikói étterem egész Magyarországon, ez egy teljesen újdonság, és a fiúk ott, akik laktunk egy szinten a teológián, amikor kóstoltak azt, azt mondjuk, hú, ez jó. És nem azért volt jó, mert én készítettem, hanem mert az az étel jó. És azt mondjuk, hogy hú, ez egy nagyon jó. Egy másik dolog, ami szinte a 80-as években, ami nem lehetett kapni Magyarországon, de hoztam magammal most, egy kis magyar okrém. Volt missionárus ismerőseim, aki a gyerekek kezdtek egy vállalkozást Bécsben, hogy ők kezdtek készíteni magyar okrémet. És árusítottak Bécsben. És nagyon jó üzlet volt nekik. Mert ez egy újdonság. Az ember azt mondja, magyar okrém az nem lehet jó. De ha az ember kóstolja, akkor azt mondja, hogy ez nem olyan rossz. Ha az ember még egyszer megeszi abból, akkor azt mondja, hogy ez jó. De még mindig van egy probléma Magyarországon, amikor beszéljük a magyar okrémről, az, hogy az Egyesült Államokban, amikor mi csináljunk egy szendvics magyar okrémmel, mi használjunk egy különleges lekvart. A különleges lekvár miből van? Szülőr. Itt Magyarországon nem lehet kapni ezt a boltokban. Esetleg most már az ilyen nemzetközi ételeknél előfordul, de olyan drága, hogy akkor az ember biztos nem fog vásárolni azt. De ha az ember csinál egy lekvár magyar okrém szendvics, akkor az már az igazi. Az, hogy ezt kell kóstolni. Lehetséges, hogy még mindig van egy pár ember, aki kóstolja ezt a fajta szendvicset, és azt mondja, ez nem ízlik nekem. Ez nem jó. Lehetséges, hogy ez előfordulhat a lekvár magyar okrémes szendvicsel, de ebben az igében beszél arról, hogy kóstoljuk meg, tapasztaljuk meg, hogy milyen az Úr. És ha az ember veszi a fáradtságot, akkor fog látni azt, hogy milyen jó az Úr. Az az érdekes, ezek az ételekkel előfordul, hogy valaki azt mondja, köszönöm, nem. És nem is hajlandó kóstolni azt. Nem tud ítélni azt, hogy ez jó vagy nem jó. És szerintem ez egy hiba az ember életében is, amikor van szó Istenről. Vannak olyan emberek, amikor mi beszéljünk Istenről, hogy ő azt mondja, köszönöm, nem. Nem is hajlandó adni Isten lehetőséget az ő életében. És én meg vagyok győződve arról, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, hogy próbáljon valóban megismerni Istent, hogy milyen, akkor ő fog jutni arra a pontra, hogy ő tud mondani azt, hogy az Úr jó. Az Úr kedves. De kóstolni kell. És én meg vagyok győződve arról, hogy 500 évvel ezelőtt, amikor volt a reformáció, azok az emberek, akik kezdtek a reformációt, az egyik céljuk az volt, Hogy mi akarunk azt, hogy az emberek kóstolnak azt, hogy valóban milyen az Isten. Mert a probléma abban az időben az volt, hogy nagyon sok ember látott valamit az egyházban, de az nem tetszett neki. Mi egy pár évvel ezelőtt többször kísérleteztünk azzal, hogy mi próbáltunk csinálni ilyenfajta lekvárt. Amikor mi csináltunk azt, nem volt rossz, de nem volt az igazi. És az ugyanez a probléma néha az egyházban, hogy amit mi csináljunk, az nem az igazi. És amikor az ember látja azt, ami nem az igazi, akkor lehetséges, hogy azt mondja, hogy ez nem jó. És azért a mi feladatunk dolgozni azon, hogy az ember tud kóstolni és tapasztalni, hogy milyen a valódi Isten. Ebben az ige szakaszban látjunk egy olyan feladatunk, mint egyház, hogy milyen kell lennünk, hogy az legyen vonzó, és tényleg visszaadja azt, ami igaz Istenről. És ebben az ige szakaszban volt az egyik lényeges igazság, ami kijött a reformációból. Múlt héten emlékeztettünk azt, hogy voltak különböző szólak. A solus Christus, a sola scriptura, a sola gratia, a sola fide, és a sola Deo gloria. De ezeken kívül a reformációban az egyik más dolog, ami kapott nagy hangsúlyt, ebből az igéből jön. És az, amit mi nevezünk az egyetemes papság. És ez az igében Péter azt mondja, azok az embereknek, akik éltek, azok a gyülekezetekben, ott Ázsiában, ahova küldte ezt a levelet, hogy ti vagytok egy szent papság. Ti vagytok egy királyi papság. Azt kell látni, hogy azelőtt az egyházban volt lényegében két különböző szint. Voltak azok az emberek, akik félszentek, papok vagy szerzetesek. És ezek az emberek, ők más volt, mint a többi, mint az átlag ember. De ez az igé nem hoz létre ezt a különbséget. És sajnálom, hogy ez volt egy probléma a reformáció időben, de a 21. században, a nem katolikus egyházakban, még mindig marad ez a probléma. Valahogyan mi azt mondjuk, hogy az az ember, akinek van teológia végzettsége, aki lelkész, ő egy kicsit más. Vagy mi beleesünk abba a hibába, amikor mi beszéljünk különböző munkákról. Mi azt mondjuk, hogy az az ember, aki egy főállás, keresztény munkás, akkor az ő munka az értékesebb és fontosabb, mint az az ember, aki dolgozik, mint szépész. Vagy az az ember, aki dolgozik, mint szerelő, vagy az az ember, aki dolgozik egy gyárban, vagy az az ember, aki tanít egy iskolában. A Bibliában Isten sohasem hoz létre ezt a különbséget a kettő között. Ő azt mondja, hogy minden hívő ember kivétel nélkül pap. Ő azt mondja, hogy minden hívő ember kivétel nélkül szent. De mi a gyakorlatban, mi mégis valahogyan próbáljunk létrehozni a különbséget. És mi próbáljunk mondani azt, hogy vannak a lelkészek, vannak a papok, ők egy kicsit más. Vagy mi próbálunk mondani azt, hogy vannak olyan emberek, akik sokkal jobb, mint én, és akkor ezek a szentek. A Bibliában, ahogyan használja ezeket a szavakat, nincs különbség. Minden hívő ember szent abban az értelemben, hogy kiválaszt. Nem olyan, mint az átlag ember. Ez igaz minden hívő emberről. Fontos, hogy ha hívő ember vagy, azt tudod, hogy te pap vagy. Fontos, hogy a reformációban, amikor ez történt, és beszélt arról, hogy mindenki egyforma az a gyülekezetben. Nincs különböző rangok. A hadseregben mi azt látjuk, ahogyan az emberek különböző pozíciókban van, fel van építve azt, hogy aki a legalacsonyabb szinten, akkor mindenki fölötte van. És utána vannak, ahogyan fölfele, a különböző tisztségek. És utána van valamelyik tábor itt, aki a legmagasabban van. És ő alatt van ezek a másik alacsonyabb rangú táborok, akkor ezek alatt, és nem tudom, hogy hány réteg van egy-egy hadseregben, de rengeteg. Az egyházban más. Az egyházban van Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus alatt vannak a papok. De ki a papok? Minden ember az egyházban. So egészen más a felépítés. Mi mindjárt, mint hívő emberek, az Isten szemében egyrungóak vagyunk. Egyformák vagyunk. És ez volt az egyik dolog, amit próbáltak hangsúlyozni a reformációban. Az egyik téma, amit felmerült a Luther életében, a házasság kérdés. És ő azt mondta, hogy a pap tud megnősülni, vagy, ahogyan ő mondaná azt, a pap tud férhez menni. Mert mindenki pap. És ő nem mondta azt, hogy van egy külön kategória. Persze, mi olvasunk azt az első Korintus 7. részben, hogy vannak olyan emberek, akik tudnak dönteni saját magukról, hogy én maradok egyedül álló. Nincs semmi az igében, ami követel valaki, hogy muszáj házasságban élni. És azt mondja, hogy az az ember, aki egyedül marad, igenis bizonyos dolgokban vannak előnyei. Azt olvasunk az első Korintus 7-ben, hogy az az ember tud csak az Úr dolgaival foglalkozni. Szerintem mindenki, aki házasságban él gyerekekkel, tudja azt, hogy nagyon sok feladat van azon. Sok öröm van benne, de sok munka van benne. És akkor igenis van olyan hely, ahol ha valaki egyedül van, akkor sokkal több energiát tud befekteni a szolgálatban. De ez nem egy külön kategória, hanem mindenki egyforma. Egy másik kérdés, amit följött a reformációban ezzel a kérdéssel, az, hogy de az egyházban kell egy egyház fő. Kell egy pápa Rómában. És megint mi azt látjuk, hogy a reformációban az volt a tanítás, hogy nem. Érdekes, ha mi nézünk az igében, hogy milyen alapján gondolnak, hogy kell egy pap Rómában, egy pápa. A Máté 16. rész, amit leggyakrabban lehet idézni, és amiről van szó. És itt, ebben a részben látjunk azt, hogy Jézus beszélt Péterrel. És Péter tette azt a kijelentést, hogy te vagy a Krisztus. És a következő versben Jézus azt mondja, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egy házamat. És akkor van olyan emberek, akik akarnak idézni ezt, és értelmezni ezt, hogy Péter volt a körszikla. De az az érdekes, hogy ha mi menjünk bárhova más az új szövetségben, és mi nézünk, amikor van szó az egyházról, mi azt látjunk, hogy a körszikla nem Péter, hanem Jézus Krisztus. Mi azt látjunk az 1. Korintus 3. részben, hogy Krisztus az alap, Krisztus a fundamentum. Itt ebben a részben, amit felolvastunk, a 4. versben olvasunk azt, hogy Jézus Krisztus az élő kör. Olvasunk, hogy ő a sárok kör a 6. versben. A 8. versben mi olvasunk azt, hogy ő a kör és a körszikla. A Máté 16-ban, amikor mi olvasunk ezt, és Jézus azt mondja, hogy Péternek, és ezen a körsziklán. Ő beszél arról a vallomásról, amit Péter tett. Hogy Jézus a Krisztus. És ez az alap az egyháznak. Jézus Krisztus a körsziklán. Ez volt az egyik dolog, amit kiért a reformációból. Még egy gondolat ezzel, egy átlag protestáns gyülekezetben vannak valami fajta emberek, akik mi nevezünk vezetők vagy presbiterek. És az az érdekes, hogy ha mi nézünk az új szövetségben, mi azt látjunk, hogy vannak több olyan kifejezés. Van a vén, van a vezetőr, van a püspök, van az elöljáró, és van a presbiter. Négy különböző szó. De ha tanulmányozunk ezeket a kifejezéseket az új szövetségben, mi azt látjuk, hogy mindegyik beszél egy tisztségről. A presbiter szó, amikor olvasunk azt, az beszél inkább, hogy kik ezek a vezetők. A presbiter szó benne van az a gondolat, hogy ez egy idősebb ember. A püspök szó inkább beszél arról, hogy mi a feladata, mi a munka, amit végez, mint vezető. De ahogyan olvasunk az új szövetségben, mindegyik cserélnek. Az egyik helyen használnak azt, a másik helyen használnak azt. Van olyan, mint például az 1. Timoteus 3-ban, amikor mind a két szó szerepel. A házasságban mi azt mondjuk, hogy a férfi és a nő egy rungú. Értékben nincs különbség, de mégis van olyan, amikor beszéljünk a vezetésről a családban, azt olvasunk az új szövetségben, hogy ez a férj feladata. És ugyanez van, amikor beszéljünk a gyülekezetben, szükség van arra, hogy legyen lelki vezetők a gyülekezetben. És akkor azok az egyrungú emberek között kiválasztjunk olyan emberek, akik tudnak szerepelni, mint vezetők abban a helyi gyülekezetben. És azok az emberek, akik szerepelnek, mint ez nem értékesebb, mint a többi, hanem egyrungú értékben. Csak a szerepe és a feladat a gyülekezetben más. Fontos, hogy mi megértjünk ezt az alapot, amikor beszéljünk, hogy hogyan néz ki a gyülekezet. Hangsúlyozom azt, ha hívő ember vagy, az igéj szerint pap vagy. Most fogunk nézni azt, hogy ha valaki pap, mi van igazról? A második pont ott a vázlaton azt mondja, hogy minden papnak van közvetlen kapcsolata Istennél. A Máté 27-ben, az 51. versben, amikor Jézus meghalt, mi azt olvasunk, hogy a templom karpítja fölülről aljáig kettőr hasat. Ez egy jelkép volt az ószövetségi időben, nem volt szabad, hogy bárki bemenjen oda. De amikor az elszakadt, a kép, amit ad az, hogy most már nem kell egy külön főpap, mert csak egy főpap van. Az az egy főpap Jézus Krisztus. És mi, mint papok, mi, mint hívő emberek, mi tudunk közvetlenül oda menni hozzá. Nem kell valami közbejáró, hogy én megyek egy másik emberhez, hogy ő adjon segítséget nekem, hogy vagy ő beszéljen Istennel helyettem. Nem. Mi, ahogyan olvasunk az első Timoteus 4, vagy 2:5-ben, vagy ahogyan olvasunk a Zsidók 4:14-ben, most már csak egy főpap van, Jézus Krisztus, és mi közvetlen kapcsolatban tudunk lenni vele. Esetleg azt is mondom, hogy lehetséges, hogy közvetlen kapcsolatban tudunk lenni vele, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ő Isten. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ő a mindenható. És akkor én nem úgy oda megyek, hogy olyan lázan megyek oda, hogy nem. Ő a teremtő. Ha egy ember itt a földön találkozik egy államfővel, akkor valahogyan mi adjunk a megfelelő tisztelet annak az embernek, amikor mi találkozunk vele. És valami formában fontos, hogy mi lehetséges az a közvetlen kapcsolat, de mégis valahogyan kell, amikor mi menjünk az Úrhoz közvetlenül, hogy mi adjunk neki a megfelelő tiszteletet. És nem csak lázan oda menjünk, hogy ez olyan, mint bármelyik más kapcsolat. Mert nem olyan, mint bármelyik más kapcsolat. De igenis fontos, hogy mi tudjunk azt, hogy mi közvetlenül tudunk oda menni az Úrhoz. Imádságban mi tudunk közvetlenül beszélni vele. Nincs szükségünk, hogy mi menjünk egy harmadik vagy egy negyedik személyen keresztül, hogy legyen az a kapcsolatunk Istennel. Az Ószövetségben a pap egyik feladata volt az áldozatokat vinni az Úr elé. Az Új Szövetségben nincs ilyen feladatunk, mert Jézus Krisztus már megvolt a tökéletes áldozat. És mi olvasunk, hogy többé nincs szükség arra, hogy mi viszünk áldozatokat az Úrhoz, ahogyan történt az Ószövetségben. De mondhatjunk, hogy van egy pár hely az Új Szövetségben is, ahol beszél arról, hogy áldozatot kell vinni. De egy teljesen másfajta áldozat. Amikor néztünk múltkor a zsidókhoz írt levél a 13. részben, láttunk azt, hogy az egyik áldozat, amit tudunk vinni az Úrhoz, az, hogy mi dicsérjünk őt. A másik nagyon ismert igé, a Róma levél a 12. rész, az első vers, hogy mi odaadjunk a mi testünket, áldozatul, szent áldozatul az Úrnak. A gondolat itt, hogy mi, mint papok, mi az az áldozat, az, amit mi tudunk adni az Úrnak saját magunkat. És lényegében ez az áldozat, amit ő vár tőlünk. És más nem, hogy mi oda menjünk hozzá. És azt mondjuk neki, hogy itt vagyok. Rendelkezésre állok. Én teszem az én életemet a te kezedbe. Ez az áldozat, amit mi, mint pápok tudunk vinni az Úrhoz. És más nem kell. Minden papnak van szolgálata. Az, hogy mi szent papok vagyunk, az nem jelenti, hogy most már a mi feladatunk csak ülni a nézőtéren, és nézni, hogy mi történik. Hanem a gondolat az, hogy mi nagyon aktívan akarunk élni, mint papok. A 11. versben itt az első Péter második részben szeretem, kérlek titeket, mint jövővényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyoktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Lényegében itt azt mondja, hogy az a szent ember, az a pap, ő egy tiszta életet él. Ő nem keresi a bűnt. Ez a mi feladat. Mi azt látjunk, hogy ha mégis bűnt teszünk, Isten megtisztít minket. És fontos az, hogy mi maradjunk tiszta eszközök az ő kezében, hogy Isten tud használni minket. A 9. versben, ha visszamenjünk egy kicsit, azt látjunk, hogy a pap feladata, hogy mi hirdessünk az ő nagy tetteit. Valahogyan mi tapasztaljunk valamit, és mi nem tudunk csendben maradni. A Laci velünk volt a kiránduláson, és ahogyan ő hazajött, ő fölrakta a képeket. Hogy nézzetek meg, hogy milyen volt ez a kirándulás. Mert olyan élmény volt, az olyan látványok volt. Ő nem tudott csendben maradni. Ő akart valami formában hirdetni azt. És én azt látom, hogy ha mi kóstoljunk azt, ha mi tapasztaljunk azt, hogy milyen az Isten, akkor az egyik értelemben mi nem tudunk csendben maradni. Mert ez olyan jó. Mert ez olyan jó. Befejezi ezt a szakaszt a 12. vers, amit az utolsó, amit olvastunk, azt, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva, dicsérjék Isten a meglátogatás napján. Miről van szó itt? Erről van szó, hogy mi, mint pápok, mi képviseljünk Isten ezen a földön. És mi hogyan képviseljünk őt? Dani beszélt a bevezetésben az egyik munkatársáról. Én azt látom, hogy ez az egyik hely, ahol mi tudunk képviselni Istent. Hogy mi hogyan éljünk a munkatársainkkal. Egy munkatárs hogyan beszél rólad? A munkatárs azt mondja, én nagyon örülök, hogy ő a munkatársam, mert ha ő dolgozik, akkor ő jól csinálja azt, ő nem hagy munkát nekem, ő nem félig meddig csinálja és várja azt, hogy én rendbe hozom azt, hanem ő mindig segít a kész. Amikor én nem tudok csinálni valamit, én kérdezem tőle, hogy tud segíteni, azt mondja, az nem az én feladatom, csinál meg. Nem. Van egy olyan bennünk, hogy én szeretnék segíteni a másik ember. Az én vágyom nem csak, hogy én tudok egy sikeres munkás itt lenni, ahol dolgozom, hanem az, hogy a másik ember is tud sikeres lenni. És én segítem őt, hogy ő tud sikeres lenni. Ez egy kicsit idegen gondolkodás, mert mi általában önzőrek vagyunk, és mi azt mondom, hogy nem akarom, hogy ő sikerüljön, mert akkor ő fog kapni a fizetésemmelés, és nem én. A munkában önzetlen kell lenni. Segíteni a munkatársunkat. Ugyanígy van a szomszédokkal. A szomszédek hogyan nyilatkoznak rólunk? Azt mondnak rólunk, hogy ő egy nagyon jó szomszéd. Ő észrevesz, amikor én csinálom valamit, és ő segít engem. Ha én oda megyek, és kölcsön kérek valamit tőle, én biztos vagyok benne, hogy ő fog adni azt, és még valami. Mint hívő emberek, úgy kell élni a világban, hogy az emberek látnak minket, és azt mondnak, hogy hú, ez jó. Hangsúlyozom azt, hogy te pap vagy. Úgy kell élni, mint az a szent pap, amilyen lettél. Ezt csak akkor tudunk csinálni, ha mi kóstoltunk őt. Ha mi megismerjünk őt. Ha őre megváltunk, és ő ad nekünk a képességet, hogy ezt tudunk csinálni. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te hívtál minket a te családodba. Örülünk, hogy mi tudunk élni, mint papok, hogy tudunk egy közvetlen kapcsolatban lenni veled, hogy tudunk hirdetni a te nevedet a mi életünkkel. Segíts minket látni azt, hogy ez ne csak a feladat egy pár embernek, hanem mindenkinek. Kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk úgy megismerni téged, hogy örömmel hirdessünk az életünkkel téged. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.